Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Egy héttel ezelőtt az Összhangban Tomcsányi Mária újságíróról megtudtuk, hogy Betlenben született, majd az egyetem elvégzése után, mint szerkesztő bemondó dolgozott a Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségében, később a Román Televízió magyar adásának munkatársa, 1990-től nyugdíjba vonulásáig a TVR magyar szerkesztőségének főmunkatársa és a Színházi Rovat szerkesztője, de vendégünktől még azt is megtudtuk, hogy habár színésznek készült, mégis tanárként várt rá a nagybetűs élet, igaz, hogy nem sokáig. A 89-es változások előtt Jakab Máriaként lopta be magát a rádióhallgatók és a nézők szívébe. A következőkben azonban még remélem, hogy arra is választ kapunk, hogy mit jelentett és hogy mit hozott számára a 89 előtti és a változás utáni időszak. Ma tehát különálló részként ugyan, de folytatjuk a beszélgetést és a témánk, akinek sikerült belopni a magát a rádióhallgatók és a nézők szívébe. Vendégünk tehát Tomcsányi Mária újságíró, rádió és televízió szerkesztő, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy megint itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok, kedves nézőink, illetve kedves hallgatóink. Megszoktam, hogy utoljára évekig azt mondtam, hogy kedves nézőink.
Itt is van.
Van kettő darab biztos. Nézőnk is van. Szervusz. Örülök, hogy itt lehetek veletek, mert mindig örülök, amikor stúdióban lehetek, függetlenül attól, hogy melyik stúdióban. A rádiót mindig is szerettem. Különlegesen szerettem, mert de ez egy másik téma, hogy miért olyan nagyon más a rádió, mint a televízió, mert nem csak a kép miatt. Na mindegy, szóval, ha nem vagyok túl sok már, kedves hallgatóknak, akkor itt vagyok, és egy néhány kérdésre már is kell válaszoljak, függetlenül attól, hogy te mit kérdezel, vagy fogsz kérdezni. Először is, hát kérdéseket kaptam persze a múlt héten, de többek között azt, hogy és mi van azzal a szőlővel, ahol az én szüleim átvészelték a háború utolsó hónapjait. Hát ezt akkor most nyilvánosan elmondom, hogy az a szőlő már nincs, mert attól kezdve, hogy kollektivizálták, azt már rendesen nem gondozta senki, és tönkrement, és kész. Nem is igényeltük vissza, nem volt mit visszaigényelni. Visszaigényelni rajta. Na, mert a szőlővel dolgozni kell, kérem szépen. És ami nem dolgozunk, annak jó vége nem lesz. De ez mindenben így van. Na jó, menjünk, lépjünk akkor. Tehát
így van.
Eljutottunk oda, hogy én végül is rádiós lettem, holott ott kellett volna üljek a fenekemen a tanári katedrán, és lehet, hogy ezért akár szégyelhetném is magam, hogy nem tartottam ki, de hát olyan volt a rendszer, és oly mértékben kiszolgáltatott volt a tanárember, hogy abból máshova nem lehetett lépni, hát lázadni se igen volt miért. És aztán akkor felfele menekültem egy rendes felvételin, egy rendes egyetemre, második egyetemre, Kolozsváron a filozófiára. Hát ez a kolozsvári egyetemi éve, hát korszakom az már egy más minőség volt. Az akkor csodavilág volt, hát Tudod, az volt az a lazítás, a lazítás évei, amikor egyetemistának lenni is jó volt, a 60-as évek vége, 70-es évek eleje. Én 68-tól 72-ig voltam a Kolozsvári Egyetemen, a filozófián, és hát akkor úgy valahogy azt szoktam mondani, hogy mintha buborékba éltünk volna, abban az egyébként teljesen abszurd világban. Megengedtek annyit, hogy az nekünk már elég volt ahhoz, hogy egy csomó mindent kibontakoztassunk már ott magunk körül is. Hát diáklapot alapítottunk, meg diák színjátszó csoportunk volt, díjazott, híres az Equinox híres színjátszó csoportunk, és hát sok minden történt akkor, de időnként azért voltak ilyenek, hogy mit tudom én, egy konzílium vagy egyetemi bizottság elé idéztek azért, mert kiderült rólam, hogy valami összeesküvésszerű összejöveteleken vettem részt, többet magammal. Aztán kiderült, hogy arról van szó, hogy mi egy színjátszó kollégánk, nem egyetemista, az egy másik színjátszó csoportból, a városi színjátszó csoportból, a Palotából egy színjátszó társunk, a pincéjében egy ilyen kis klubot szervezett, hát először is a fiúk ott dolgoztak látástól alakulásig, amíg azt alkalmassá tették arra, hogy mi ott egyebeket, bármit csináljunk, de hát mi azt a szörnyű dolgot követtük el, hogy verseket mondtunk, de mondtunk, nem csak nem olvastunk, hanem verseket mondtunk, majd, és azt felvettük, Magnóra, Nagy Magnóra, majd lehallgattuk, majd kielemeztük, hogy milyen hangsúly miért volt, van, kellene, hogy legyen abban a versben. Na hát ezek a mi összejöveteleink valakik besugók szemében, ez már eleve gyanús volt. A Kolozsvári Egyetembeli kollégáim nem álltak ki mellettem végül, mert hát ezt a feladatot kapták, hogy engem el kell ítélni valamilyen szankcióval. A Bukarestből kiküldött az egyetemistáknak a nem tudom milyen szervezetének a kiküldött elvtársa, az kellett engem megvédjen a saját kollégáimtól. Ez egy maradandó élmény nekem. Ilyen világot éltünk, tehát volt egy kicsi szabadság, de voltak ilyenek is.
Lépjünk akkor egy kicsit tovább az
időben. Sose lesz vége ennek.
Műsorunk első percében már jeleztük, hogy Tomcsányi Mária 89-es változások előtt Jakab Máriaként lopta be magát a rádióhallgatók és a nézők szívébe. Röviden, hogy is volt ez a korszak, és folytassuk innen ezt a beszélgetést.
Hát figyelj, volt, aki be akarta lopni magát. Én nem akartam meghódítani a világon senkit, egyszerűen csak elmondani azt, amit a világról akkor el lehetett mondani valahogy. Mert a rádióban ugye jöttek a hírek, ez 72. Felvettek ugyan engem, de csak külsőként, külsősnek, mert akkor már mondtam ezt, azt hiszem a múltkor is, hogy lefagyasztották az állásokat. Na mindegy. Aztán később azért mennem a pártag dolgot is majd. De azt elmondtam persze. Na de. Érdekes módon, hogy akkor már így lehetett észlelni például a rádióban a kicsi változást, a kicsi eltávolodást a szovjetektől, hogy már nem a TASZ szerint fogalmaztuk a híreket, illetve nem a TASZ híreit fordították le nekünk, vagy fordítottuk le magunknak, mert itt egy többszörös fordítás ment, mert azt, amit aztán mi a román hírügynökségtől kaptunk, az ott lefordítódott már egyszer magyarra, azt már nekünk stilizálni kellett, mert az nem volt olyan, hogy elmondható legyen. Na, de nem a TASZ volt, hanem érdekes módon, és nem is a BBC, hanem akkor egy ideig nem tudom, hogy miért volt az, egy jó hírügynökség volt, a spanyol hírügynökség híreit kaptuk többek között, de és nem tudom még melyik hírügynökségét, de már nem a TASZ volt, nem a TASZ híreit adtuk. Tehát már ez volt a Ceausescu-nak a nagy szembenállása az oroszokkal, ugye a szovjetekkel. Na. És na, ott megtanultam a hírszerkesztést. Megtanultam, de nem voltam elég gyors. Tehát én hírszerkesztőnek nem voltam jó, bár szerettem volna. De és különben is a belföldi híreket utáltam, mert az csupa ilyen hozsánna volt. Aztán később egyre inkább az lett. Na tehát, ott voltam rádiósként, amíg 77-ben fel tudtak venni a státuszba. És akkor Bodor, mert végül is én Bodor Pálnak köszönhetem, hogy újságíró lettem, ez az igazság. Hát Bodor Pál mellett dolgozni, az egy akkora külön főiskola volt, hogy ezt elmondani nem lehet. Ehhez foghatott, én azóta se. Na, mindegy. Tehát felvettek, és akkor át is lettem csoportosítva a tévébe, 77-ben. És akkor elkezdtem, hát ott voltak a lehetőségek. Nyilván, hogy az, hogy én színházi szerkesztő lettem, az úgy később volt, mert úgy kezdődött, hogy terepmunkát, de ez tényleg, ez engem így érdekelt, a terepmunka érdekelt, tévésként is. Nem stúdióba akartam szép lány lenni, hanem kimenni és kint riportozni. Ez érdekelt a legeslegjobban. És akkor elkezdtem a riportozást, természetesen az én szülőföldemen, hát azt ismertem, illetve ott tudtam legalább azt, hogy mit nem tudok. Tudod? Arról a Betlenről, Besztercéről, stb. És az első anyagaim ott készültek.
Szép időszak lehetett, szép korszak lehetett, de...
De figyelj, hát mindenkinek szép a kezdet, és az ifjúság. Akármilyen kétbalkezes és kétballábas volt az ember, azok szép évek voltak mégiscsak.
Beszéltünk tehát arról, hogy mit jelentett és mit hozott neked a 89 előtti korszak, de mit hozott a változás utáni, állítsuk ezeket az időszakokat, éveket, korszakokat, ha mondhatom így, összhangba. A régit, azzal, ami 90 után történt.
Hát összhang az annyi volt, hogy mondogattuk is, azóta is mondjuk néha egymásnak régi kollégák, hogy Bodor bennünket úgy beindított, hogy aztán 90 után se tudtunk leállni, amikor ő már rég nem volt, mert ő 79-től már nem volt a tévében, de bennünket úgy beindított ebben a szolgálatban, hogy aztán mi ebből a szolgálatból azóta se tudunk kigyógyulni. Tehát elkezdtük, először is bevettük a televíziót, úgyhogy onnan éppen a mi irodáinkból költözött ki a belső szekú irodája. És visszavettük a régi irodáinkat. És úgyhogy senki bennünket ott, tehát ez egy ilyen partizán korszak volt, tudjuk. Úgyhogy bementünk, hát persze, hogy ismertük egymást a román kollégákkal is, és ölelkezés volt, hogy Binác Venit, szóval semmi ezért nem volt, ott egy nacionalista félhang sem volt, hogy, mert azt hittük, hogy a szabadság, és ettől is azt hittük, hogy aztán most egy olyan szabadság lesz, ami nekünk, magyaroknak, kisebbségeknek is totál szabadság. Hát aztán rögtön jött Március, és kihozanított, a Vásárhelyi Március, és úgy kihozanottunk, hogy csak na, de már azelőtt is sok minden gyanús volt nekünk, sok mindent megrendezettnek éreztünk. Hát azt, hogy például jöttek egy adott pillanatban, ugye, hát a terroristák, vagy a régi szekú, vagy nem tudom kitől megvédeni bennünket, a munkás csapatok, vagy legalábbis két teherautónyi botokkal felszerelkezett valakik, kvázi munkások, akik berontottak a tévébe, hogy itt most borzasztóan meg kell bennünket menteni. Nem volt, amitől megmenteni bennünket. Senki nem támadta meg a televíziót, pont azt csináltunk, amit akartunk, és viszont azt csinálták, hogy szétvertek, amit szétverhettek, aztán elárasztották ilyen tűzoltó csövekkel, elárasztották vízzel, amit lehetett. Többek között volt egy ilyen tranzit, hogy mondjam, gyűjtőhelye a filmeknek. Hát ami ott film tekercs és hangtekercs volt, az teljesen tönkrement. Tehát egy csomó kárt okoztak, bejöttek a stúdió folyosóra is, a botokkal, se a világon senkit nem kellett ott megbotozni, de rögtön, hogy ők aztán majd ott álltak a botokkal, ők védenek majd bennünket. Miközben ott már kiskatonák is voltak, kvázi az új kis katonák, vagy akiket ugye, hát Ármátájékunó, ugye áttért a katonaság, úgymond a forradalmi seregek oldalára. Én azért mondom nevetve, mert ebben annyi megrendezettség volt. Ha ez közelről, hogy test közelből és utca közelből nézte az ember, akkor kiderült, hogy nagyon sok minden volt ott megrendezve. Na és például ezeket a munkás izéket, egységeket, mi a 9. emeletről lefilmeztük, majd beadtuk adásba, hogy ezek jöttek, miközben bennünket senki nem veszélyeztetett. És ezt elmondtuk. Hát ettől nem szerettek engem bennünket olyan nagyon, mert akkor úgy már kezdtek úgy státuszba kerülni bizonyos emberek, hát a Híradó szerkesztősége feltétlenül. Hát akikről úgy tudtuk körülbelül, hogy hát ezek vagy a régi belügye, de inkább a régiek kezdtek beszerveződni az új rendszerben. A régi jó elvtársak kezdtek beszerveződni az új rendszerbe, az új vezetőségbe, az új híradóba. Na, ezt úgy szépen végig lehetett követni. Na, de hát mi mentünk a magunk útján, mert a mi dolgunk csak az volt továbbra is, hogy hírt adjunk arról, hogy itt Erdélyben mi van, és fogjuk össze valahogy az erdélyeket, a különböző vidékeket, hogy tudjanak újra egymásról, hát ezt csinálták a rádiósok is persze, azonnal, ahogy lehetett, hogy adjunk hírt arról, hogy mi van körülöttünk, és számot, hogy mondjam, számba vegyük egymást. Na, és aztán, na hát aztán nem tudom még mi érdekel ebből, de hát én mesélhették három órát is.
Az érdekel, hogy nyilván ez megrendezett dolog volt, nem?
Sok
ez
minden volt megrendezett, igen, de persze.
Kérdésként azt tenném föl most, hogy állsz ma a politikával és a politizálással, hiszen a politika, főleg a bukaresti éveidet nagyon meghatározta.
Hát persze, hogy meghatározta, hát nyilvánvalóan meghatározta. Hát nagyon politika közelben éltünk, és nagyon politika ellen kellett dolgozni, akár még 89 után is, mert hát igyekeztünk, mondtam, hogy valahogy azért mégiscsak ha nem is az igazságot, mert az abszolút igazságot nem tudtuk mi sem, de legalább a valóságot tudjuk elmondani, amit látunk. És ez a valóság, hát volt jó is, meg szép is, meg rossz is, de az, hogy szabadon mozoghattunk, hát nekem elhozta például a 90-es változás, az, hogy én elmondhattam, hogy mi van az országban, de végre ki is juthattam, mert én azelőtt 10 évig nem kaptam útlevelet egyáltalán. Nem adták az útlevelet, de magyarázatot se adtak arra, hogy miért. Visszatérve, 84-ben volt egy gyanúper valami körülöttem, amitől én még a tévé megszűnése, a tévé magyaradásának megszűnése előtt áthelyeztek a rádióba vissza. Soha nem tudtam meg, próbáltam érdeklődni, de azt mondták egy adott pillanatban, hogy hagyjam abba az érdeklődést, jobb lesz. és aztán abba is hagytam. Hát a férjem tulajdonképpen az ellenünk, körülöttünk zajló gyanú miatt veszítette el az angol adásnál az adás, a szerkesztőség vezetői megbízatását. Megbízott főszerkesztője volt a szerkesztőségnek az angoloknál, és aztán utána annyit küszködött azon, hogy megtudja, hogy miért, és ő se kapott választ. Ő szinkrontolmács is volt, és aztán nem lehetett szinkrontolmács se, és anélkül, hogy megmondták volna, hogy miért, végül is ő 85-ben agyvérzést kapott, és akkor neki 50 éves korában megszűnt a pályája lényegében rádiósként. Nos, és akkor ő még járhatott külföldre, amíg ő szinkrontolmács volt, én egyáltalán nem. Tehát 10 évig én egyáltalán nem, és akkor egyszer csak 90-ben kimehettem az országból, uram. És elmehettem, mit tudom én, a kolozsvári színházzal, vagy a színházról riportot készíteni Londonban. Elmehettem egy finnugor színházi fesztiválra, Finnországba. Szóval rám így köszöntött valahogy a szabadság.
A szabadság, a terepmunka, a szakma szeretete, és említetted, hogy Bukarestben azért, mert nem voltál pártag, nagyon kevés pénzért dolgoztál. Mégis, hogy tudtál megélni abból a kevésből, vagy ezt ellensúlyozta pont a szakma iránti szeretet?
Kedvesem, vagy? Pénzem az volt, állásom nem volt rendes. Tehát nagyon kis fizetést kaptam, de hát akkor tudod, mi volt az akkord? Tudod, vagy nem tudod? Az akkord az cikkdíj volt, úgymond, tehát minden elkészített műsorra kaptunk egy bizonyos összeget.
A fizetésed mellett.
A fizetésem mellett.
Így van.
Na most ez volt akkora legtöbbször, mint a rendes fizetésem. Tehát én, engem honoráltak a munkámért, csak az nem került be a munkakönyvembe. Tehát aztán most a nyugdíjam bánja, de most nem a nyugdíja. A nyugdíjas éveimről most ne beszéljünk.
Jó, akkor beszéljünk.
Arról, hogy a politika.
Jó, rendben, folytassuk jó. Akkor a gondolatot.
A politikáról. A politika az persze, hogy érdekelt mindig. Semmilyen pártban nem léptem be, de az persze, hogy érdekelt, mert hát miféle újságíró az, akit nem érdekli a politika? Ám már bocsánat, olyan nincs. És érdekelt, az érdekes volt, hogy az elején a politikusokat hogy tudtuk rávenni arra, néha, hogy mi, rá kellett beszélni arra, hogy jelen legyenek az adásban. Hát most már verik le egymást, hogy az adásba kerüljenek mindenütt, akkor ezt még nem értették, hogy a médiának mekkora szerepe lehet az ő politikai harcaikban például. És győzködni kellett, hogy jöjjenek már be az adásba, könyörgöm, mert fontos, válaszoljanak erre is arra, hát mindegyre elkezdte, mikor már elkezdődtek a március után, ugye a vásári március után, egyre erősödött a nacionalizmus, a nacionalista politikai áramlat. Na, és akkor a mi népképviseletünknek, nemzetiségi képviseletünknek ott kellett volna lenni szinte folyamatosan az adásban. Még az, és az elején ezt nem értették, hogy miért kell nekik. Na, kipréseltük belőlük a nyilatkozatokat szinte, mert mi tudtuk, hogy volt visszajelzésünk az országból, az emberektől, persze, hogy állandóan volt, hívtak fel, válaszoltunk is minden probléma nélkül, és az, hogy tudtuk azt, hogy nem az a legfontosabb, hogy a parlamentben, hanem az, hogy ez eljusson az emberekhez. És az, hogy feliratozva jutott el az emberekhez, vagyis magyarul szóltak, de mi romára is feliratoztunk már az elején, ezt most már nem kötelezett rá senki akkor már 90 után, de mi tudtuk, hogy kell, igenis kell. Mert nem bennünket kell, magunkat kell meggyőzzük erről vagy amarról, hanem a többséget kell meggyőzzük egy csomó mindenről. És ezt ma is állítom, hogy így van.
Mari, a műsornak a címe az, hogy Összhang. Ennyi ledolgozott év után, szerinted mennyire van összhangban ez a két szakma, az újságírás és a rádiózás? Ugyanakkor az is érdekel, hogy így 77 évesen mit ér, mennyit ér neked ma ez a két szakma, az újságírás és, amit mondtam már, a rádiózás.
Hát most, amikor egy napja vagy egy napja sincs az, hogy az egész Transindex felállt és beadta lemondását, hát ilyen körülmények között nyilván csak szolidarizálni lehet velük. Ezt én elmondhatom, mert én nem vagyok tagja semmilyen szerkesztőségi megszorításom nincs. Tehát akkor engedelmeddel elmondom azt, hogy ez bizony nincs rendjén. Aki erről, most én erről nem akarok hosszabban beszélni, de nyilván, hogy együtt érzek velük. Ennyi. Magam és az álláspontommal kapcsolatban ennyit muszáj elmondanom. No, hogy én egyébként 77 évesen hogyan viszonyulok a világhoz, úgy mint magánember is, és mint természetesen, mint újságíró is, hát ezt az ember nem veti le magáról, azzal, hogy nincs előtte, vagy nincs a feneke alatt egy újság, vagy nincs előtte egy mikrofon. Persze, hogy újságíróként is viszonyulok mindenhez, ami történik a világban. Ahhoz is, hogy nincs háború, és nem is lesz szerintem. Erről is van egy külön véleményem, hogy miért nem fogja a Szovjetunió megszállni Ukrajnát, és készülök egyébként megbeszélni ezt a dolgot a kárpátaljai tévés kollégákkal, akiket nagyon jól ismerek, hogy ők hogy látják például, mert mégiscsak ők érzik ezt a saját bőrükön, hogy ez hogy megy, hogy lesz háború, és milyen a háborús hangulat. Azért vannak kétségeim, mert hogy Ukrajna felszólítja a lakosságát, hogy tegyék ki a nemzeti zászlókat az összes házra, lakásra, hát már bocsánat. Hát ez egy nacionalista úszítás. Ettől egyrészt az országot nem fogják megvédeni, mert ettől nem lesznek különösebben megsértődve az oroszok. Pont ettől, pont a zászlóktól nem fog senki megijedni. Legfeljebb a kisebbségek fognak egy kicsit megijedni, az Ukrajnában élő kisebbségek. Na, ennyit erről a mai, a éppen napi eseményekről.
De vissza kellene kanyarodni a Transindexhez. Szász Attila írja a Facebook oldalán, hogy kell Erdélyben is egy újság, amely csak tőled függ, avagy szabad sajtót Erdélybe. Ennyi, ismétlem magam, ennyi ledolgozott év után, te mit tettél volna, ha a Transindex csapatába vagy, netalán a Transindex vezetője, főszerkesztője? Mit tettél volna?
Hát most persze, hogyha olyasmire kényszerülnék, ami ellenkezik a meggyőződésemmel, akkor felállok én is, persze. Ha nagyon fiatal vagyok, és nagyon kicsi a fizetésem, akkor is felállok, mert el kell tartsam a családomat. Hát pontosan két nappal ezelőtt találkoztam egy volt rádiós sráccal, aki szerintem az utóbbi 10 év legtehetségesebb rádiósa. Ki is tüntettem őt egy a Tomcsányi emlékdíjjal, mikor még pályakezdő volt. Most arról értesültem, hogy ott hagyta. Hát ez nekem írta rosszul esett. Szóval, hogy mondjam, ez olyan szinte arculcsapásként ért, mert egy ilyen tehetséges embernek nem kellene ott hagynia is. És nem azért, mert ilyen-olyan megszorítások voltak, hanem azért, mert abból a pénzből nem tudja eltartani rendesen a családját. Hát eznek nem szabadna így lennie. Hát akárki szponzorálja a rádiókat, a tévéket, akármit, egy tehetséges embert nem szabad kiengedni egy ilyen intézmény vezetőnek a keze közül. Nem szabadna. Na. De hát mondom, lehetnek okok, és az, hogy ki mennyit vállal az elveiért, az egyéni kérdés. Én vállalnám az, hogy állás nélkül maradok, azt hiszem. Ha valamit az ember, ha dolgozni akar, akkor tud dolgozni, és el tudja tartani magát, szóval nem kell mindent feladni, sem a pénzért, sem azért, hogy szeressenek akár, sem... Na, persze lehet, hogy nem hisznek nekem, hogy ez most nagyképűnek tűnik, de hát én ezt így látom, a szakmámat. Aztán, ha más-másként, akkor az ő dolga.
Ebben a műsorban már említettünk neveket, például a Bodor nevét, de kikkel és milyen emberekkel voltál, vagy ma kapcsolatban? Hát nagyon én... nagy dolog az elképzelni ennyi ledolgozott évet, és olyan jó, hogy velünk vagy itt a stúdióban, és ilyen dolgokról beszélgettünk. Én ezt így érzem. Most nem én vagyok a fontos, de megengedtem magamnak, hogy ezt most megfogalmazom.
Kedvesem, én rengeteg kollégával vagyok kapcsolatban, napi kapcsolatban. Ha nem egy üzenet erejéig, de tudunk egymásról. A mai tévésekkel is kapcsolatban vagyok, a fiatalokkal is, rádiósokkal, újságírókkal, hát a baráti köröm nagy része újságíró végül is. Nem csak újságírókkal barátkozom, félreértés ne essék, de hát az alap galéri körülöttem az újságírókból állna, ez az igazság. Tehát, na hát most akkor, ha már a kollégákról beszéltem, akkor hadd mondjam el, hogy nemrég meghalt egy tévés kolléganőm és barátnőm, Majtényi Ági, Isten nyugtassa, hát ő is nagyon fog hiányozni természetesen. És hát egy csomó kollégát vesztettünk most a járvány alatt, és a járvány, tehát fertőzés következtében is, de hát a Majtényi Ágit meg kellett. Hát kapcsolatban vagyok például, és azért mondom Majtényi Ágit, mert például Évi, az ő húga Izraelből hívott fel az adás után, a múlt heti adás után, hogy is mondtam én ott azt a pártagság dugót, mert egy 90-es évet mondtam, véletlenül szóltam el magam. A 90-ben akkor jött a pártitkár, a volt pártitkár, és lobogtatta a kérvényemet, hogy na, hát nem sikerült téged felvenni, hát rámázd be a kérvényedet. Na, ennyi. Tehát már arra gondoltam, hogy volt képileg előttem volt, ahogy a folyosón jön, ezért mondtam, hogy kész a 90-es évet tévedésből. Na, tehát én Majtényi Évi, Izraelből, igen, például vele is kapcsolatban vagyok, szóval ő a tévénél vágó volt.
Rengeteg kérdésünk van, én most nem sorolom ezeket fel, mert szinte lehetetlen, de a műsor után meg kéne beszéljük, hogy ezekkel mi is történjen. Most azonban meg kell köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben, köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és aztán már nem kell unosuntig engem. Azt hiszem, mert meg lehet unni egy embert, akkor is, ha hű, de szórakoztató.
Meglátjuk, eldöntjük, de szeretnénk a világ dolgairól is beszélni veled, mert olyan kérdésünk is van, hogy hogyan kell és hogyan tudunk hitelesnek megmaradni, vagy a világ dolgairól tágabb és szűkebb értelemben, hogy gondolok itt arra, hogy mi az, amit a szakmádban nagyon jól végeztél, és mi az, amit nem, vagy kevésbé, és hogy tud-e itt és most hiteles lenni a középkorak vagy a fiatalok számára egy 77 éves újságíró, ha igen, akkor hogyan, és ha nem, akkor miért nem, és ezt tényleg csak egy nagyon kevés része azoknak a kérdéseknek, melyeket a hallgatók küldtek be a műsor e-mail címére és a Facebook oldalára. Meglátjuk, hogy mi fog történni, de én számítok arra, hogy legalább egy részben beszéljünk a műsorban arról, hogy Tomcsányi Mari szerint a világ. És abban kiderül az is, hogy ki az, aki megmondja nekünk, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a szép, mi a hit, hogyan higgyünk-e, kinek higgyünk. Rengeteg kérdésünk van. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órában Tomcsányi Mária újságírót és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Lassan át kell adjuk a stúdiót, de önök hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.